Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket a 138. Zsoltár éneklésével. Dicsér téged teljes szívem! Folytassuk Isten tiszteletünket, énekelvén a 226. dicséretünk első két versét, ezután mennek el a gyermekek majd a gyermekórára. A 226. dicséret első verse így kezdődik, Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom. Kedves gyermekek, álljatok fel, és mondjuk el az imádságot. Jó atyánk, Istenünk, te taníts bennünket, Jézus Krisztus útján vezesd a lelkünket, szent lelked ereje, növelje hitünket. Amen. Jó gyermekórát kívánok ti nektek, mi pedig énekeljük tovább a megkezdett 226. dicséretünk harmadik versét. Várlak, Uram, azért reménykedő szívvel. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, amit írva található a Náhum próféta könyvének első részében. A megnevezett szent helyen, Náhum próféta könyvének első fejezetében így szól hozzánk az ige. Ninive terhe, az elkosi Náhum látásának könyve. Buzgón szerető és bosszú álló Isten az Úr, bosszú álló az Úr, és telve haraggal, bosszút áll az Úr az ő ellenségein, és haragot tartó az ő gyűlölői ellen. Hosszú tűrő az Úr, és nagyhatalmú, és nem hagy büntetlenül. Szélvészben és viharban van az Úrnak útja, és lábainak pora a felhő. Megfedi a tengert, és kiapasztja azt, és minden folyamat kiszáraszt. Elfonnyad a Básán és a Kármel, és a Libánon virága elfonnyad. A hegyek reszketnek előtte, és a halmok szétmállanak. Tekintetétől megrendül a föld és a világ, és minden, ami rajta él. Ki állhatna meg haragja előtt, és ki bírhatná ki búsulásának tűzét? Heve szétfoly, mint a láng, és a kőszálak is szétporlanak tőle. Jó az Úr, erősség a szorongatás idején, és ő ismeri a benne bízókat. De gáttörő árvízként pusztít annak helyén, és gyűlölőit sötétség üldözi. Mit koholtok az Úr ellen? Elpusztít ő, nem lészen kétszer veszedelem. Ha annyira összefonódnak is, mint a tüskebokrok, és olyan ázottak is, mint az ő italuk, megemésztetnek, mint a teljesen megszáradt tarló. Belőled származott, aki gonoszt koholt az Úr ellen, aki álnokságot tanácsolt. Így szól az Úr, ha teljes erőben, és sokan vannak is, mégis levágatnak és elenyésznek. Megaláztalak téged, de nem foglak többé megalázni. Most már leveszem rólad az ő igáját, és bilincseidet leszaggatom. Felület pedig azt rendeli az Úr, nevednek ne támadjon többé magva, isteneit házából kivesztem a faragott és öntött képeket, és megásom sírodat, mert becstelen vagy. De íme a hegyeken örömhozónak lábai vannak, íme békességet hirdet, ünnepeld Júda ünnepeidet, és fizesd le fogadásaidat, mert nem vonul át rajtad többé a semmire kelő, mert minden estől fogva kiirtatott. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük Istenünk a Bibliát, a kijelentés könyvét, amiben megmutatod igazi tulajdonságaidat, megmutatod, hogy mennyire haragszol a bűnre, mennyire gyűlöd a gonoszságot, nem állhat meg te előtted, és azt is kiderül, hogy ítélő Isten vagy, aki megítélsz mindenkit a cselekedete szerint. Köszönjük, hogy így elveszíted a gonoszokat, és majd új eget és új földet teremtesz, ahol csak az igazság lakozik. Köszönjük, hogy lesz egy út, ami a szentség útja, amin tisztátalanok és idegenek nem járnak, csak a megváltottak útja az. Urunk, ha belegondolunk abba, hogy mi is születésünktől fogva és természetünknél fogva a bűnt kedveljük, és ha végignézzük az elmúlt idők cselekedeteit, akkor megismerjük, hogy mi is méltatlanok vagyunk arra, hogy kedvesen szólj hozzánk, mi is megérdemelnénk a te haragodat és búsulásodat. De reménykedünk a megváltónkban, belé vetjük reménységünket a Jézus Krisztusba, aki azért jött, hogy akiket neki adtál értük, helyettük meghalljon és bűnbocsánatot szerezzen. És hogyha ez valóra válik a mi életünkben, akkor beteljesedik az ige, amit mondtál, bilincseidet leszaggatom. Hálát adunk, Urunk, hogyha talán ilyen bilincseket leszaggattál rólunk, hogyha kötelékeket széttéptél az életünk külső dolgaiban is. Köszönjük, hogyha a betegség szorongatását is megszüntetted. Köszönjük a gyógyulásokat. Köszönjük a különféle szabadulásokat. A te segítségedet, amiket átéltünk az elmúlt időszakban, mindezért tiéd a hála, egyedül kegyelemből van, és köszönettel állunk meg előtted. Köszönjük, hogy van bizadalmunk hozzád fordulni, és elmondani neked kéréseinket. Urunk, hallott a csendes szobánkból, vagy amikor éjszaka felébredtünk, az éjszakából levő hozzád való irányított gondolatainkat, kiáltásunkat. És köszönjük, hogy mindezt most elmondhatjuk itt a gyülekezet közösségében, az imádkozás csendjében is. Köszönjük, hogy meghallgatott kiáltásunkat, imádságunkat. Akkor is, amikor a betegeinkért kérünk, gyógyítgasd őket, légy közel hozzájuk, add nekik a te gyógyító kegyelmedet. Amikor imádkozunk a szomorú szívűekért, a gyászolókért, add nekik a te vigasztalásodat. Amikor hozzád hozzuk a mi családjainkat, a gyermekeinket, a fiainkat és a leányainkat, akikkel megajándékoztál bennünket, köszönjük, hogy szereted őket, és gondod van rájuk is. Az, hogy az ő szívük is feléd forduljon, hogy higgyenek benned, Úr Jézus, hiszen te vagy a gyermekbarát, aki egyszer ezt kiáltottad, engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, mert ilyeneké a mennyek országa. Kiáltunk, Urunk, a mi gyülekezetünkért. Most, amikor hálát adunk a jelenért, hogy együtt lehetünk, és együtt hallgathatjuk az ígét. Most, amikor visszagondolunk a sok szép eltöltött esztendőre, és megköszönjük, hogy áldásait kísértek bennünket, akkor jövő felé fordulva szintén benned reménykedünk. Rád bízunk a jövendőket is. Légy ebben a gyülekezetedben. Légy itt igéd és lelked által. Hallgass meg imádságunkat. Édes Atyánk, a Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Készüljünk az ige hallgatására, és énekeljük a 172. dicséretünket. A 172. dicséret így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Fennállva hallgassuk meg az igét. Az az ige, aminek alapján Isten lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a Náhum próféta könyvének első fejezetében, a 7. versben. A megnevezett szent helyen, a Náhum könyvének első részében, a 7. versből így szól az ige. Jó az Úr, erősség a szorongatás idején, és ő ismeri a benne bízókat. Jó az Úr, erősség a szorongatás idején, és ő ismeri a benne bízókat. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves testvérek, a bibliaolvasó vezérfona alapján most ezt a kis profétát olvassuk, ma már a második rész van külön kiírva, de mivel elkezdtük olvasni, még hogy jobban megértsük a holnapit, és az elsővel kezdem. Van egyáltalán ilyen könyv a Bibliában? Náhum könyve. Annyira ismeretlenek tűnik. De hát akik megtanultuk régen a verset, a Biblia könyveit, az Ószövetségét, tudjuk, hogy Mikeásról Náhum Habakukra térünk, Szofóniás után Haggeushoz érünk. Tehát Mikeás után jön a Náhum könyve. Mindez a három részecskéből áll. Egyik legrövidebb könyv az Ószövetségben. Rögtön egy izgalmas kifejezést találunk az elején, amivel talán nem tudunk mit kezdeni, és olyan különlegesen hangzik. Tudnék, azt mondja, hogy Ninive terhe, amit elmondott egy Náhum nevű prófétának az Úr. Ninive terhe, vagyis ez egy nagyon terhes üzenet, ami a próféta lelkét megnehezíti, mert ha már Isten elmondta ezt neki, akkor ezt tovább kellett adnia. És ez egy ilyen vészjósló, proféciákat tartalmazó könyvecske, és nem tarthatta meg magának ezeket a dolgokat, hogy én már tudom, hogy mi lesz, és inkább nem mondom el neki, el kellett mondania. Ez volt a teher rajta, hogy azért fájhatott neki ez, mert el kellett mondani, hogy Ninive el fog pusztulni, és ott voltak még hívő emberek egész biztos. És a hívő embereket, akik Isten megváltott gyermekei, azokat nagyon sajnálta, és most nekik is el kell mondani, hogy jön az ítélet, és Istennek egy olyan oldalát kell feltárni, ami a haragvó, bosszú álló és büntető Isten, és azok a hívők, akik még ott maradtak a Jónás korából, mert tudjuk, hogy annak ide Jónás idejében egy megtérés hullám, egy ébredés indult el ott Ninivében, hogy azok a hívők, akik még talán a Jónás sírját gondozták, mert a hagyomány szerint Jónás sírja ott maradt Ninivében, hogy ott temették el, az egyik hagyomány ezt mondja, azok a hívők, akik még összejöttek, és az isteni dolgokat forgatták magukban, azok is most ítélet alá kerülnek. Ez egy teher volt ezen a szegény Náhumon, hogy most oda menjen és elmondja nekik ezt. Tehát ezt jelenti, hogy Ninive terhe, a Ninivében élő embereket megterheli ezzel a súlyos üzenettel. Az igazi teher azonban Ninivén magán volt, az egész városon és ezen a hitetlen kultúrán, ami Istent semmibe vette, és ami miatt Isten haragja utol fogja őket érni. Tehát nagy teher ez egy emberen, a hívőkön is, de nagy teher ez egy nemzeten, vagyis az Asszíria fölött Isten kimondta a halálos ítéletet. Vagyis, hogy a nagyhatalmak elbuknak, ezt látjuk a történelemből is, vagyis szétoszlanak, és a tündöklésük megszűnik, és ennek mi tanúi voltunk, hogy nagyhatalmak hogy esnek szét, meg a történelmet is látjuk, hogy a nagy római birodalom hogyan pusztult el, meg láttuk azt, hogy a szövetségbe forrt szabad köztársaságok is hogyan hullottak szét, még hogyha talán ugyanaz az egység újra szerveződik is. És láthatjuk azt, hogy az Európai Unió is hogyan oszlik majd fel, amint önmaga sírját már végre megásta teljesen. Ugyanígy az Ószövetség időkben is láthatjuk a nagy ellenségeknek a felbomlását. Észak-keletről három nagy nép fenyegette időről időre, tehát évszázadok után, egymás követve Isten népét. Előbb a szírek, utána az asszírok, és végül a babiloniaiak. És láthatjuk azt, hogy hogyan szűnt meg a Szíria, amikor Damaszkusz elesett, és láttuk azt, hogy hogyan szűnt meg Asszíria, amikor Ninive elesett, erről van szó, és látjuk később azt, hogy hogyan szűnik meg Babilon, amikor Bábel elesett a fővárosa, és az az elképesztő és elgondolkoztató, hogy ez mind nincs Isten nélkül. Mert úgy gondolnánk, hogy van a profán történelem, ami ez a jó Istennek semmi köze nincsen, és hogy mennek a dolgok a történelemben, hogy höbbölödik előre a történelem, birodalmak jönnek és eltűnnek, Isten meg fönn van az égben, aztán legfeljebb csak szemléli az egészet. És azért nem mondhatjuk, hogy ez így van, mert mind három birodalom bukása előre le van írva a Bibliában, vagyis mielőtt ezek a birodalmak elbuktak volna és feloszkodtak volna, Isten fölállított egy prófétát és elmondta azt, hogy jaj neked Damaszkusz. Fölállított egy prófétát és mondta, hogy jaj neked Bábel. És hosszú fejezetek beszélnek erről, és a mi részünkben pedig fölállítja ezt a Náhum nevű prófétát, aki három fejezeten keresztül elmondja, hogy jaj neked Ninive, és a te városod elpusztul, és az egész asszír birodalom megsemmisül, mert Isten kihirdette fölötte a halálos ítéletet. Tehát Istentől függ egy népnek a megmaradása, vagy bukása is. Ezért adhatunk hálát Istennek, hogy a magyar népünket megtartotta, mint hogy a himnuszunk is ez olyan szépen elmondja, az, hogy a magyar népünk megmaradt a történelmi viharában, ez Istennek köszönhető, érdemes a himnusz összes versét elolvasni, hogy mennyire teocentrikusan, Isten központúra lehet értelmezni a történelmünket, és nem tudunk eléggé hálát adni Istennek azért, hogy fölállított ilyen Náhumokat, meg ilyen profétákat, a Szegedi Kis István, meg a Mélius Juhász Pétert, akik a török hódoltságban hirdették az evangéliumot, a népünk szívét magukhoz, Istenhez fordította, és Isten lelki ébredés adott a Bibliát, ami kezünkbe adta, lefordították magyar nyelvre, és hisszük, és tudjuk, hogy Isten tartotta még a mi nemzetünket. A megmaradás útja is ugyanez, és ezért kell nekünk, hívő embereknek mindent megtenni, hogy a környezetünkben az embereket Isten fele irányítsuk, mert egyedül Isten tart meg bennünket is, egyedül Istennek köszönhetjük azt, hogyha a mi népünk is megmarad. És ezért kell imádkoznunk a mi népünkért, vezetőinkért, és azért, hogy az ige, Isten ige, a beszéd, Isten beszéde szabadon terjedjen továbbiakban is, mint ahogy annak idején egyszer, amikor 30 évvel ezelőtt Erdélyben, Mezőpaniton egy nagy ünnepségen vettem részt, akkor egy kislány szavalt egy verset, emlékszem, hogy hátul fönnállt a karzaton, és a zsúfolt templomban csengő hangon kiáltotta a verset, aminek ez volt a refrénje, igét, igét adjatok a népnek. Testvérek, igét, igét adjatok a népnek, mert egyedül Isten tarthatja meg a mi nemzetünket is, és egyedül tőle függ a mi jelenünk és a jövőnk. Itt pedig Ninive, vagy Asszíria helyzete most megérett. Megérett a bűn, megérett a helyzet. Annak idején Isten adott nekik egy lelki ébredést, de ez nem egy örök garancia. Jónás könyve arról beszél, hogy még a király is leszállt a trónusról, hamuba ült és zsákba öltözött, és úgy kereste az Urat, és Isten megtérést adott neki. A Jónás próféta szabadon hirdethette ott az evangéliumot, de ez volt a Jónás Krisztus előtt 780 körül, Ér Nínive pedig 612-ben bukott el, visszafelé jön a számozás, egészen nulla pontig, amikor Krisztus megszületett, és kezdődik a keresztény számítás. Tehát Jónás próféta Krisztus előtt a 8. század vége fele 780-ban élt, és ezután 150 évvel annyira eltávolodtak Istentől, annyira elfelejtették, hogy Isten az, akinek köszönhetik a létüket, a megtartatásukat, és annyira megtöltötték a templomaikat újra báványokkal, erről beszél itt, hogy a isteneit házából kidomom a faragott képeket, tehát annyira felbosszantották Istent a báványimádásukkal és istentelenségükkel, hogy íme most egy ember nehezíti, terheli ennek az üzenetét, ez jelenti azt, hogy Ninive terhe. Tehát ez a különleges kifejezés erről szól. Azt, hogy ők ítélet alatt vannak, ami nem csak egy nemzetre vonatkozik, hanem a nemzete belüli egyénekre, egyedekre, egy-egy emberre is. Mert ezt azt hiszem minden ember bármikor élt a történelemben, megtapasztalta, hogy milyen rossz dolog ítélet alatt lenni, amikor Isten ránk terhel valamit. Ezt úgy is mondhatom, ez a bűnnek a súlya, ami az embert teherként nyomja. Amikor a bűn terhe rajta van az emberen, az Ószövetséget tudjuk, hogy héberül, meg arámul írták, és érdekes módon a bűn egyik szava, a vétek egyik szava, az ávón ugyanaz jelenti, mint a súly, egy nagy csomag. Az Ószövetségben, amikor azt a szót olvasom, hogy ávón, akkor az kettőt jelent, jelenti a vétket, ami az ember nyomja teherként, de ugyanaz jelenti magát a terhet is, a súlyt is, ezért amikor a gyermekeknek tanítottam a hittant, akkor egy olyan képet tudtam mutatni, amikor egy ember meggörnyedve, lehajolva vonszolja magát, és hátán valami iszonyatos nagy csomag, ami nyomja lefele, és ennek az a neve, ugyanaz a szó, hogy bűn. Nos, ez a teher, a súly rajta van az egyes emberen is, és ezt minden ember ismeri. Ezt mi a 21. században is ismerjük. Mi saját magunk is ismerjük, mit jelent úgy járni, hogy bűnteher van rajtunk, amikor a lelkiismeretünk elkezd nyugtalankodni, sőt, elkezd jajveszékelni, kiabálni, és ez még egy nem hívő embernél is előfordulhat, ami nagyon nehéz, erről sokat tudnának beszélni a pszichológusok. És mondják is, hogy kibeszéltetni mondjuk, meg különféle módon lehet könnyíteni az embernek ezt a teherviselését. Azonban itt sokkal többről van szó, az a teher, ami az emberre rajta van, a Ninive terhe, ez a bűn, amiről szó van, ez nem az emberek szintjén van, hanem az Istennel való rendezetlenségünk, az, ami nyom, és ez az, ami a megtéréshez vezetett, amikor rájövök arra, hogy az emberek haragusztak, az is baj, de az Isten haragszik. Hogy az emberekkel nincs rendezve a kapcsolatom, de Istennel nincsen rendezve a kapcsolatom. Hát ezt így nem lehet tovább élni, mert Isten haragja alatt él az ember. És ezért mondja a Biblia is, hogy aki hisz a fiúban, örök élete van. Aki nem enged az Isten fiának, nem lát életet, hanem Isten haragja marad rajta. Tehát ez sokkal több a bibliai bűnfogalom, és az a teher, ami az emberen van, mint ami emberileg ismert volna, amikor Isten haragszik valakire. És nem úgy általában most akár ok nélkül, vagy megnevezhetetlen dolgok következtében Isten haragszik, még csak nem is úgy általában haragszik, hanem meg is nevezi, hogy mi miatt haragszik a niniveiekre. Például ezt olvassuk, mint ahogy említettem, hogy isteneit házában faragott és öntött képek vannak. A bávány imádás miatt, hogyha idegen isteneket, nem bibliai isteneket imád az ember, akkor Isten emiatt haragszik. Vagy azt mondja, hogy ha annyira összefonódnak is, mint a tüske bokrok, itt meg bizonyos összefonódások miatt haragszik az Isten, és vannak olyan szoros összefonódások az emberek életében a rosszal, a bűnnel, a gonosz ötletekkel, szövetségekkel, szövetségesekkel, hogy úgy összefonódtak, mint a tüske bokor, nem lehet ezt kibogozni. Sőt, még egy érdekes dolgot megemlít, ha annyira összefonódnak is, és olyan ázottak is, mint az italuk. Ez egy nagyon érdekes szemléletes képletes leírás, hogy olyan ázottak, mint az italuk, vagyis már nagyon megittasodtak, ez az a leírás, ezt ábrázolja, és Isten akkor haragszik az emberre konkrét dolgok miatt is, és ezt mi is tudjuk, a lelkiismeretünk erről tanúskodik, és megmutatja, hogy Isten most miért elégedetlen velünk, hogy az elmúlt héten mi az, ami történt, hogy mi az, ami miatt Isten jogosan ránk haragszik, és megmutatja az ő haragvó arcát, és ránk nehezít egy súlyt, egész addig, amíg el nem jutunk a Golgotához, vagyis meg nem értjük, hogy mi történt ott, amikor Jézus meghalt, értünk. Tudnélik, Isten nem akarja, hogy ilyen bűnterheket hordozunk. Isten nem akarja azt, hogy meggörnyedt lelkiségű emberek legyünk. Nem akarja azt, hogy ne legyen rendezve a kapcsolatunk ővele. Isten azt akarja, hogy mi felszabadult szívvel éljünk, hogy felszabadult életük keresztjének legyünk, hogy emelt főbe járhassunk, hogy a lelkiismeretünk ne vádoljon bennünket, hogy tiszta kezeket emeljünk fel. Ezt akarja Isten, és ezt kínálja nekünk, ez az új élet a vele való kapcsolatban, ez megvalósul, de ehhez le kell tenni a terhet. És ezért jött az Úr Jézus, hogy azt a terhet, a bűnterhét, ami rajtunk volt, magára vegye. Hogy őt büntesse meg a bíró, bennünket meg felmentsen, ha Krisztust követjük. Ha valóban Jézus a megváltunk. Ha valóban őt az első helyre helyezzük az életünkben. Ha ez megtörténik, és mindez azért történhet meg, mert tudom, hogy értem, helyettem, ő már kifizette az adósságot, őt megbüntette az Isten, ha ezt elfogadom, ott akkor megváltozik az embernek az élete, és lehull a teher. Mint ahogy többször említettem már, talán a kereszténység egyik legolvasottabb könyve, Bunyan, John Bunyan, Zarándok útja című műve, ami ilyen szimbolikus, jelképes, allegorikus értelemben magyarázza meg, hogy milyen is az üdvösség útja, hogy hogyan lehet megtalálni a Krisztus útját, hogyan leszünk valóban keresztények, és ilyen jelképes magyarázatokat ad. Talán olvastuk, egy ember él a romlás városában, és jól érzi magát addig, amíg meg nem jelenik egy ember, akit úgy hívnak, hogy törvény. És elkezdi mondani neki, hogy Isten haragszik. És akkor fölébredő lelkiismerete, és kimegy a városon kívül, és ott kesereg, és bánkódik, és tudja, hogy elveszett ember, még egy nagy zsák is van a hátán, nehezen jár. És egész addig, amíg jön egy másik ember, akit úgy hívnak, hogy az evangélista, aki azt mondja, mit bánkódsz, mit keseregsz, és jaj, veszékelsz. Hát a bűneim súlya miatt. Látod azt a fényt ott messze? Igen, látom. Menj arra. És elindul. És amit megy, megy kalandos úton, megy, érdemes ezt a könyvet elolvasni, Bunyan, Zarándok útja című könyvét, amíg végül már alig bír járni a teher miatt, ami a hátán van. Az a nagy zsák, ami ott van a hátán, lefele nyomja, olyan, mint a Ninive terhe. Most az ő vállán a saját terhe van. Amíg végül fölér egy dombtetőre, és a dombon ott látja Krisztust szenvedni a kereszten. És amikor ezt megérték, a könnyek folynak végig az arcán, és egyszer csak megoldódik a hátán a szíj, és a zsák, a hatalmas teher leoldódik, és legurul a szakadékba. És ő felegyenesedve szabadon él tovább. Ez a szimbolikus jelképes leírás ezt mondja, hogy Isten nem azt akarja, hogy rajtunk legyen a teher, a saját terhünk, hanem azt akarja, hogy felszabadult életű emberek lehessünk. Ezt jelenti tehát ez a különleges kifejezés, hogy Nínive terhe. Ugyanakkor Istennek egy másik tulajdonsága is megjelenik, tehát nem csak, hogy a bűnt gyűlöli, ami elrettenti az embert, és megtérésre vezeti. Hanem Istennek van egy egész más arculata is, egy más hozzánk fordulása, a másik tulajdonsága ez pedig az ő végtelen jósága, az ő végtelen szeretet, az ő végtelen könyörületessége, amivel hozzáfordul az emberhez. Az Isten másik tulajdonság az irántunk való kifejezhetetlen és elmondhatatlan kedvessége. És így mondhatnám azt, hogy itt a ítéletes szavak között, nézzük ennek a fejezetnek, meg a proféceknek a felosztását, láthatjuk, hogy nem úgy történik, hogy egy fejezeten keresztül végigvezet mindent, egy stílusban, egy hangnemben, hanem ez csak be van ékelve közé valami. Itt az ítéletes szavak közé bekerül a hetedik vers, ami az én textusom is volt, amit felolvastam. Tudni, elmondja azt, hogy bűngyűlölő, jön, mint a szélvész, viharban jön, stb. És egyszer csak e versek között, az első 12 vers között van egyetlen egy vers beékelve, a hetedik vers, amit felolvastam rövid versként, hogy figyeljük, jó az Úr, erősség a szorongatás idején, és ismeri a benne bízókat. És ez azért nagyon jó, hogy itt a versek között egyszer csak felragyog egy kis fény, mert megmutatja azt, hogy épp a bajon belül is megjelenik Isten szabadítása. Tehát nem úgy kell elképzelni, hogy az Isten fénye akkor tündököl, amikor minden rendben van, semmi gondok nincs, egészségesek vagyunk, anyagilag is rendben van az életünk, a családban is rendben van minden, és akkor persze ott ragyog az Isten fénye. Hanem mivel a dűszter, a sötét képek között van egy kis fénypont, mivel itt 12 vers között van egyetlen egy vers közé beékelve, azt a helyzetet mutatja, amikor mi nagyon körül vagyunk véve bajokkal, amikor már semmi kiút nincs, semmi világosság nincs, minden oldalról körül vagyunk zárva, nincs megoldás. Értsék meg, nincs megoldás, nem tudok se jobbra, se balra, se előttem, se mögöttem, se fölöttem, se ellen, semmiféle megoldást nem találok, és amikor minden bezárul, akkor megszólal a hetedik vers. Ám, de, mint hogy ilyen ellentétes kötőszóval mondhatnám, de az se kell, megszólal van, de jó az Úr. Erősség a szorongatás idején, és ismeri a benne bízókat. De ez vigasztalás Isten népének, amikor körül van véve veszedelemmel. És bármely táborban is van az az ember, egyszer csak ott megszólal Isten igéje, és elkezdi biztatni és bátorítani. Egy nagyon különleges gondolat ébredt bennem, amikor ezt úgy végignéztem, hogy még a régi ébredésben a Jónás korából maradtak hívők. Mondtam, akik esetleg a Jónás sírját még ápolták is. Az ítélet alatt levő nép között is vannak olyanok, akik hívők, és ezeknek az Úr adja, Ninive elpusztul, Asszíria megsemmisül, de téged ismerlek. A nagy veszedelmek belül én megtartalak téged. És ez így volt a világháborúkban, meg a járványokban is. A hív emberek körül voltak véve a veszedelemmel, és lehet, hogy őket is elérte az a büntetés, ami a körüllevő embereket elérte, de Isten ott volt hozzájuk, és lelkileg erősítette és bátorított őket. Akármi van, szeretlek, enyém vagy, megőrizlek, és majd átvészlek az én országomba. Ami pedig elképesztő gondolat az, hogy ez az ellenség, ez az Asszíria, ez az ellenség. Ezeket a biztató szavakat, a Nahum proféta könyve pedig azért Izraelnek is mondta az Úr. Tehát a másik táborban levőknek is, akiket Asszíria szorongatott, azoknak is elmondta ezeket a biztatásokat. Tehát a lövészárok mindkét oldalán, bármelyik oldalra tartozik valaki, a lövészárok mindkét oldalán lehetnek olyanok, akik az Úr népéhez tartoznak. Nacionális szerint ki egy nemzethez tartozik, amik éppen most háborúban vannak egymással. De a két fronton belül, a katonák között vannak olyanok, akik mégis az Úrhoz egy népbe tartoznak. És ezért egészen diabolikus és ördögi minden háború, mert nemzeteket egymásra úszít, amin belül azonos gondolkozású emberek is vannak, és mégis ki kellett menniük a frontra, és harcolniuk kellett, de mind a kettő megtapasztalta, hogy akárhol vagyok is, egyik az egyik lövészárok, a másik megtapasztalta, hogy azt, hogy de jó az Úr, akkor is jó az Úr, és ismer engem, és erősség a szorongatás idején. És mi nem volnánk ellenségek, csak valahogy az ördög összezilált ezt a világot, és van megint háborúságot okozott. De akárhol volt valaki, ezeket a szavakat átélte, ha hívő ember volt. A keresztapám az első világháborúban cserkészként bevitték katonának, és fegyvert nyomtak a kezébe. Különben kiváló lövész volt, mert erdész is lett később, tehát fiatal korában kiképezték cserkészként Selmecbányán. És amikor bevetették a frontra, nekem elmondta, hogy hívő ember voltam, és senkit nem akartam megölni, hát inkább a földre lőttem, meg legfeljebb a lábát lőttem, de én embert nem akartam megölni. Fogságba került, aztán kalandos úton visszakerült a Kínán keresztül. Óriási utat tett meg, és hazajött Magyarországra. Mire hazajött, akkor már Trianon megtörtént. Úgyhogy nem is maradhatott Selmecbányán. Óriási trauma volt életében, de tudta, hogy a másik oldalon is vannak hívő emberek. Meg én is hívő ember vagyok. És őt is az Úr biztatta, meg egész biztos a másik oldalon is az Úr biztatta, tehát a baj közepette. Amikor bajban van valaki, amikor összekuszálódik ez az egész élet, akkor Isten az övéit megtartja és megőrzi, és vigasztalja. Tehát a szorongatás idején ismeri a benne bízókat. Akármilyen ruha van is rajta. Testvér, én nem tudom, hogy miféle szorongatásban van az életed. Lehet, hogy tudok dolgokat, de a lényeget biztos nem tudom. Hogy miért van szorongatás az életedben, talán a testi betegség miatt. De jó az Úr, erősség a szorongatás idején, és ismeri a benne bízókat. Én arra gondolok, hogy talán valakit az öregség terhes nyom, ez is egy súly az emberen. Ismeri az Úr a benne bízókat. Valakit az egyedül lét terhe szorongat. Jó az Úr. Erősség a szorongatás idején is. Ismeri a benne bízókat. Talán szorongattatásod van a családban. Nem is az egyedül lét. A családban is lehet az embernek szorongattatása. A házasságon belül is lehetnek ilyen szorongató helyzetek és körülmények. A gyermekekkel kapcsolatban lehetnek ilyen szorongató körülmények, de az Isten kedvességét mutatja meg, az ő végtelen szeretetét mutatja meg, hogy odahajol hozzád, és megerősíti ezt a hármas üzenetet. Ennek az alapja, az első, az, hogy jó az Úr. És ezt ne engedjük, hogy bárki is elvegye tőlünk. Hogyha mi rossz dolgokkal vagyunk is körülvéve, és tudjuk, hogy Isten kezében van minden hatalom, nem szíve szerint engedi azt, hogy bennünket utolérjenek ezek a dolgok. Egyszerűen olyan törvények és szabályok vannak ebben az életben, amikor baj követ, mint ahogy Borkó Julianna az énekében írta. Ez a világ csak baj, halma, nincs szívemnek nyugodalma. Minden nap hoz új küzdelmet, vállainkra rak sok terhet. De az Úr akkor is jó. És éppen ezt tapasztaljuk meg a szorongatás közepette, az a 12 vers között egy vers. És nem tudom, mi az a 12 vers, ami körülvesz bennünket, ami a bajról beszél, de közte van egy vers, a 7. vers. De jó az Úr, és ne enged, hogy az ördög ezt a tételt megsemmisítse benned, vagy meggyengítse. Mert minden dolgot jóra tud fordítani. és végül valami jót hoz ki belőle. És akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Csak szeresd az Urat, és ő majd irányítja az életedet, és ne felejtsd el, amit a konfirmációtkor megtanultál, hogy micsoda neked életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod. Az, hogy mind testestül, mind lelkestül, mind életemben, mind halálomban nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, és az ördög minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy a mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál sem esetik le a fejemről. Sőt, minden az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljon, és engem efelől a Szentlélek által biztosít, és szív szerint készé és hajlandóvá tesz arra, hogy őnek éljek. Legyen így. A másik tétel, ugye egy hármas tétel van a textusomban, jó az Úr. Második, erősség a szorongatás idején. És éppen ezt a szorongatás idején tapasztalhatjuk meg, és kérhetjük, Uram, erősíts! Erősítsd a lelkemet! Ne engedd, hogy megtántorodjam! Ne engedd, hogy a hitet elveszítsem! Növeld az én hitemet! És ez úgy erősíti az életemet is, hogy igét olvasok. Nem engedem el a testvérek kezét, a gyülekezet közösségébe beletartozom. Nem hagyom ki a vasárnapokat, meg a gyülekezeti alkalmakat. Napi bibliaolvasó vagyok, és imádkozom. És imádkozz reggel, délben és este, kérd az Urat, bárhol vagy, és megtapasztalod az ő erejét. Lehető bizony, ez a második tételünk így hangzik, erősség. Biztos erősség a szorongatás idején. És hogyha a lelked megerősödik, akkor a Istenre való kapcsolat megerősödik, az egész személyiséged megerősödik, és meg a tested is megerősödik. És a harmadik tétel, ismeri a benne bízókat. És ezt vigyük magunkkal, hogy Isten ismeri az övéit, már öröktől fogva ismert bennünket. Még meg se születtünk, akkor már ismert bennünket, akkor kiválasztott bennünket, és elrendelte a mi üdvösségünket. Amikor Krisztus meghalt a kereszten, akkor is ismert bennünket, mert ő személyekért halt meg. Akik már korábban éltek, akik kortársai voltak, akik később fognak élni. Jézus Krisztus személyekért halt meg, érted, a nevedet emlegette az Atya előtt. Noha még nem voltál meg, de ő tudta, hogy megleszel, és ezt már előre előkészítette az üdvösséget, hogy most, amikor eljött a te döntésednek az ideje, őt el tud fogadni megváltódnak, valóban tudjál bízni benne, hogy ismerd bennünket, ismeri a benne bízókat. A templompadban üdvöket, a gyülekezetbe tartozókat, bennünket, akárhol vagyunk, itt, otthon, vagy az örökké valóságban. Vésse szívünkbe az Úr mélyen az igét, jó az Úr, erősség a szorongatás idején, és ő ismeri a benne bízókat. Amen. A 459. dicséretünk első, harmadik versével. A 459. dicséretünk harmadik versével válaszoljunk az ígére. A 459. dicséretünk harmadik verse így kezdődik. Örök kőszárra állva a lelkem megpihen. hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy újra átélhettük és megtapasztalhattuk, hogy a Te beszéded, az ige, élő és ható, eljut a szívnek és léleknek megoszlásáig, megítéli az emberek indulatait, ami a sötétségben van, az világosságra hozza, és készíteszi meg akaratunkat, hogy mindent előtted feltárjunk, és elmondjunk neked mindent igazán. Köszönjük, Urunk, az őszinte pillanatainkat, azokat az őszinte pillanatokat, amikor előtted vagyunk igazából őszinték, és előtted mindent elmondhatunk. Köszönjük, hogy ismersz bennünket, tudsz rólunk, ismered lelki életünknek a mozzanatét, és azt is, hogyha most egy kis világosság került oda a mi életünkbe, hogyha a lelkünknek az aléltsága, mint hogyha most szűnne, mint hogyha emelkedhetnénk a fejünket, hogy van itt valami, most amikor új élet támad bennünk, igéd és lelked által. Köszönjük, hogy megmutattad mindkét tulajdonságodat, a bűn feletti haragodat, és ítéletedet, hogy mi elforduljunk attól, ami neked nem kedves, és megmutattad azt, hogy mennyire jó vagy, és szereted azokat, akik hozzád tartoznak, a te oldaladon állnak. És köszönjük, hogy mindezt, ami életünk nehéz helyzetébe beállítva mondtad, és bármilyen nehéz úton járunk is, ezek az arany igazságok megállnak. Bizony jó vagy, Urunk, bizony Te vagy a mi erősségünk, és ismersz bennünket. Köszönjük ezt neked, Urunk. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr imát. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozást hirdetem, ez is része az Isten tiszteletnek. Jókedve adakozót szereti az Isten. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke legyen, és maradjon ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet, hallgassuk meg a hirdetéseket. Mint ahogy múlt vasárnap is hirdettem, ismét hirdetem, most már kicsit konkrétumot is tudok mondani a kapcsolatban, hogy Lipcsei Gézáné Csák Ilona testvérünk, mint ahogy tudjuk, 103. életévében elhunyt. A gyászisten tiszteletét itt a gyülekezeti teremben 28-án, csütörtökön este 6:30-kor fogjuk tartani. Szerettük őt, hozzánk tartozott, aki tudjon, jöjjön el. Előtte a bibliórát meg fogjuk tartani, és a bibliórások is, akik tudnak, majd maradjanak. Tehát 2 hét múlva csütörtökön, 28-án. Tehát azt jelenti, hogy most a előttünk levő csütörtökön nem lesz biblióra, 21-én se lesz, a következő bibliórát 28-án fogom megtartani, amihez kapcsolódik ez a gyász istentisztelet. A mostani bibliórát, meg azután itt azért sem tudom megtartani, mert eljött az ideje annak, hogy a parókiáról kiköltözzünk, hiszen holnaphoz 1 hétre kezdődik a parókia felújítása. Isten segítse a gyülekezetünket, hogy ezeket a munkákat el tudják végezni, tetni. Következő vasárnap lesz az évzáró csendes napunk. Tehát 17-ére várjuk a kedves testvéreket, úgyis templomba jövünk, de számoljunk azzal, hogy délután is folytatódik az évzáró csendes nap, amikor programjaink lesznek. Tervezem azt, hogy a sokat ígért, és mindig ígért, és bennem tartott ígéretemet beváltom, és a 2 éve ezelőtti Calvin útunkról egy rövid beszámolót tartok, hiszen Calvin nyomdokain végigjártuk Európának több jeles városát. De délután lesz egy beszélgetős programunk is, tehát jövő délután lesz egy beszélgetős program is, amikor is az Efézusi levélből egy nagyon fontos részt fogunk végigvenni. A gondolatokat összegyűjtöttem, és a Kovácsné Zsóka testvérünktől kérünk majd egy lapot. Fölírtam azokat a gondolatokat, aminek alapján majd lehet beszélgetni. Tehát készüljünk a jövő vasárnap délutári csendes napunknak erre a részére, amikor is az Efézusi levél 2. részéből a verseket majd végig vesszük, és beszélgetünk róla. 4. rész, Efézus 4:12-16, és egy ilyen lapot vihetünk magunkkal, és itt vannak azok a gondolatok, aminek alapján majd így beszélgethetünk. Más része is lesz a mi csendes napunknak, amihez szükség van arra, hogy a testvérek szokás szerint süteményeket hozzanak, hiszen egy kedves család felvállalta azt, hogy a bográsban elkészíti az ennivalót, és utána pedig süteményezni fogunk. A testvérektől kérjük, hogy sós vagy édes süteményt hozzanak, és szintén Zsóka testvérünknél jelezzék, hogy mit fognak készíteni. A biztonságunk érdekében hirdetem azt, hogy megkerestek a rendőrségtől, és elmondták azt, hogy kedden 10 órakor a Calvin teremben egy fórumot tartanak, amiben segítséget adnak a kispesti lakosoknak, hogy hogyan vigyázzuk a pénztárcánkra, a betöréssel kapcsolatos tájékoztatás lesz, tehát ha valaki ilyen praktikus tanácsokat keresne, akkor kedden a templom téren, a református templom Calvin termében 10 órakor ilyen felvilágosításon vehet részt. A gyülekezet életünk folytatódik úgy, hogy a gyermektáborunkat mégiscsak szeretnék megtartani. Múlt vasárnap úgy látszott, hogy le kell mondanunk a gyermektáborunkat, az egész naposat valóban le is kellett mondani, de a szülőkkel és a testvérekkel megbeszélve arra az elhatározásra jutottunk, hogy délelőttönként 25-től, tehát hétfőtől péntekig, 8-tól 12-ig a gyermekekkel foglalkozni fogunk, és ezért várjuk, hogy küldjék a testvérek, az unokákat, gyermekeket ide a templomunkhoz, és foglalkozunk velük bibliai tematikával, éppen a Józsué könyvének a izgalmas részei lesznek azok, amiken keresztül az evangéliumot majd hallani fogják. Tehát ez lesz 25-től. Ismét örömmel hirdethetek egy családi eseményt. Dr. Kovács Gyula, testvérünk és felesége Zsóka elmondhatják, hogy megszületett unokájuk Vince Ámos. Isten legyen velük, és áldja meg őket, ezt a kis gyermeket. Már 2-szer is hirdettem, ismét hirdettem, hogy a művészetek palotájában fogják megtartani, rendezni ismét az ének, református ének találkozót. Az egész Kárpát-medencéről református emberek éneklik az énekesének énekeit. Aki jegyet szeretne venni, Kárpátiné, Hernádi Rékánál jelentkezzen, akit most úgy látom, hogy hiányzik, vagy nincs közöttünk, de a telefonja megvan, és már elkezdte a szervezést, tehát önállóan lehet kérni, hogy rendelje jegyet. És ismét egy meglepetés ért bennünket az elmúlt héten, amikor is meghívást kaptam egy díszgyűlésre, amiről kérem, hogy a gondok úr számoljon be. Kedves testvérek, alföldi Boros Dezső nagy tiszteletű úr múlt hét vasárnap a önkormányzat dísztermében átvehette a Kispestér díjat. Isten legyen velünk és adjunk hálát annak, hogy református egyházunk történetében imáron a második lelki pásztor testvérünket ismeri el a világ, így idézőjelbe véve, Bogdán Gyula templom alapító lelki pásztorunkat, posztumusz Kispest polgára, díszpolgára címmel jutalmazták, alföldi Borús nagy tisztelet urat pedig Kispestér díjban. Röviden felolvasnám a laudáció szövegét. Alföldi Borús Dezső nyugdíjas református lelkész, sok gyermekes családban született 1948-ban. Édesapja és anyai nagyapja református lelkészek voltak. Teológiai tanulmányait 1972-ben végezte Budapesten, majd 1997-ig vidéki lelkészként szolgált. 21. éve, hogy a Budapest Kispest Bekelletelepi református gyülekezet meghívta lelki pásztorának. Munkássága során kiemelt szerepet kapott az 1928-ban épült templom teljes külső és belső felújítása. Az elmúlt több mint 20 évben sokat tett a Bekelletelepi református közösségét. Hívekkel együtt kezdeményezte az emlékpark létrehozását a templom melletti területen a már elhunyt vekerlei kötődésű díszpolgárok tiszteletére. Alapító tagja a Biblia Szövetségnek, népszerű lelkipásztor és előadó, több teológia munka szerzője, idén töltötte be 70. életévét, így a hatályos törvényeknek megfelelően a missziói év végével nyugállományba vonul. Hát nem minném, hogy ez a nyugállományba vonulás, ez a tényleges nyugállományba vonulás, mert én, ahogy a idősebb nyugdíjas lelkipásztorokat ismerem, még több dolguk van, mint szolgáló aktív lelkipásztorként. Minden esetre további jó munkát, jó erőt és egészséget kívánunk innen a nagy tiszteletű úrnak és a családjának is. És kívánjuk, hogy ez a kitüntetés további erőt és lelkesedést adjon neki.
Nagyon köszönöm, gondok úr, ezt a pár kedves szót. Hát igen, ezt a laudációt önképpen gondok úr fogalmazta meg, és felolvasták a díszgyűlésen is. Hát nagyon köszönöm a gyülekezetnek is, hogy előterjesztették valahogy ezt az én ügyemet, és hát igen, enyhül a feszültség, és egyre inkább tudunk munkálkodni, úgy, hogy itt a környezetünkben is áldásos lehessen. Olyan hír van nálunk, olyan üzenet, olyan az evangélium, ami gyógyítja a környezetünket. Legyünk ilyen gyógyító üzenetet hordozó emberek. Köszönöm, gondok úr. Fejezzük be Isten tiszteletünket, és énekeljük a megkezdett 459. dicséretünk utolsó versét. A 459. dicséret utolsó versét énekeljük, majd a himnuszt. Ez a negyedik vers így kezdődik: szeretnék lenni, mint ő, alázatos, szelíd.